Üdvözlöm a hallgatókat, az Aréna mai vendége Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönteni és a kedves hallgatókat.
Én Király István Dániel vagyok, hallgatóink ezt a beszélgetést felvételről hallják. Az orosz inváziót követő napokban sosem látott mértékű gazdasági szankciókat vezettek be az iparilag fejlett államok Oroszország ellen. Mielőtt Magyarországról beszélnénk, kezdjük nagyobb kitekintéssel. Ezek milyen közvetlen hatással vannak globálisan a pénzpiacokra és a világgazdaságra?
Én azt gondolom, hogy a helyzet értékelését, hogyha nagyon röviden szeretném mondani, egészen bizonyosan történelmi időket, történelmi pillanatokat élünk minden tekintetben. Ugye akár a geopolitikai kontextusát, akár a gazdasági következményét nézzük ennek a helyzetnek. Ugye az, hogy milyen világgazdasági következmények lehetnek, ott én azt gondolom mindig érdemes visszakanyarodni oda, hogy milyen állapotban volt a világgazdaság a háború kitörése előtt. Ugye talán most már így a múlt homályába is vész egy picit itt az elmúlt napok felgyorsult eseményeit látva az, hogy az elmúlt két évet egy koronavírus járványa küzdve töltötte a világ, és azon belül a világgazdaság. Ami jó hír volt a tavalyi évben az, hogy ebből egy nagyon gyors helyreállással sikerült kijönni, egy V-alakú helyreállás jellemezte általában a világgazdaságait. Persze az ütemben voltak különbségek, tehát gyorsabban történt meg ez a folyamat mondjuk Kínában és az Amerikai Egyesült Államokban, lassabban Európában, és Európán belül is szerencsére a régión Közép-Kelet-Európa, azon belül Magyarország a gyors helyreálló gazdaságok közé tartozott, de lassabb volt a helyreállás például Dél-Európában is, és ami talán meglepő mondjuk Németország esetében is. Ugyanakkor a kockázatok a háborút megelőző ellen is magasak voltak, tehát azt láttuk, hogy akár a szállítási láncok, akár az ellátási láncok nagyon lassan állnak helyre, nagyon lassan álltak helyre, akadoztak. A nyersanyagárak, amik ugye az elmúlt év második fél évben emelkedtek, energiaárak, alapanyagárak, élelmiszerárak továbbra is magas szinten alakultak, alakultak az év első hónapjaiban is. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy olyan időszakban érte ez a háború a világot, amikor a teljes regeneráció még nem következett be a koronavírus járványt követően sem. Úgyhogy értelemszerűen, amikor a háború elindult, ugye a múlt héten, akkor az első sok hatás ilyenkor mindig a bizonytalanság, a félelemnek az erősödése. Ez a mindennapi életünkben is azt gondolom így van, és hatványozottan így van a pénzpiacoknak a működésében. Azt gondolom, hogy azóta is ez uralja igazából a mindennapokat, tehát most az első sok reakciókat látjuk a pénzpiacon, tehát elindult egy olyan folyamat, ami ilyenkor egyébként megszokott, hogy mindenki próbál a lehető legalacsonyabb kockázatú eszköz irányába mozdulni, ugye ezek tipikusan mondjuk az amerikai dollár, a fejlett piaci devizák, az arany, és hát értelemszerűen pedig a feltörekvő régióknak az eszközeit, ide tartozik egyébként Magyarország, de a régió országa is, azok tipikusan ilyenkor nyomás alá kerülnek, tehát azt gondolom ez a folyamat volt egyrészt látható az elmúlt időszakban. A másik, hogy persze közben elindult egy diplomáciai, geopolitikai reakció is a kialakult helyzetre, megindult az úgynevezett szankciós politika, annak minden következményével. Én azt gondolom, hogy ezeket jelen pillanatban, napokban értjük meg, hogy pontosan milyen hatások lesznek, hogyha általánban kellene a hatásokat megfogalmazni, én azt gondolom, hogy azokat a problémákat, amelyek a háború előtt is fennálltak, tehát az ellátási zavarok, a nyersanyagáraknak az emelkedése, az élelmiszeráraknak adott esetben az emelkedése, az a következő időszakban ez tovább mélyítheti, hiszen értelemszerűen ugye azt látjuk, hogy mind Oroszország, mind Ukrajna, mind nyersanyagtermelő gazdaság nagyon fontos szerves része a világpiacnak, tehát ennek megfelelően, hogyha ezek a kapacitások kiesnek, akkor annak hasonló következményei lesznek, mint amit mondjuk a koronavírus járvány időszakában láttunk. Tehát bizonyosan a helyzetet azt az év egészében nehezíteni fogja ez a háborús állapot, tehát továbbra is az inflációs kockázatok növekedésére, és hát a növekedési kilátások romlására kell fölkészülni. Ugye többen már ugye azt is ajánlják, vagy azt is javasolják, hogy a 70-es évek stagflációs forgatói könyvet is érdemes hát újra elővenni és átnézni.
Amelyek pedig? Röviden?
Hát ugye a magas stagfláció jelenség az ugye az olyan időszakot jelöl, amikor alapvetően egy alacsony gazdasági növekedés és egy magas infláció párosul. Mi jegybanki oldalról ezt rendszeresen kommunikáltuk 2021 eleje óta is, amikor az infláció elkezdett emelni. Én azt gondolom, hogy értelemszerűen én nem vagyok egy geopolitikával, diplomáciával mélyen foglalkozó szakember, tehát nem tudom megítélni azt, hogy ez a háborús konfliktus ez meddig tart, és általában milyen következménye lesznek majd a háborút követően. Ami bizonyos, hogy az infláció most már, tehát mondom, a háború kirobbanásától függetlenül a világban egy olyan szinten van, ami maga a reálgazdasági növekedést, a növekedési kilátásokat is veszélyezteti. Tehát mi azt gondoljuk a jegybanki oldalon, hogy továbbra is a fő ellenség, ugye ebben a közegben majd az inflációnak a letörése kell, hogy legyen. Tehát ezért azt a megkezdett antiinflációs monetáris politikát, tehát azt a szigorító monetáris politikát, azt kiszámítható módon tovább kell folytatnunk, hogy ezt a folyamatot megtörjük, mert mondom, a magas infláció, ez a 70-es évek tanulsága, az a növekedést is aláássa, és tartós növekedési problémákat okozhat.
Hamarosan részletesebben kérdezném majd a magyar inflációról, illetve a kilátásokról, a hatásokról, de most visszatérve egy kicsit a szankciókra. Az uniós jegybankoknak, így a Magyar Nemzeti Banknak vannak közvetlen feladatai a szankciók életbe léptetése, illetve betartatása érdekében?
Hát itt én azt gondolom, hogy a jelen pillanatban egy olyan stádiumban van általában a világ, illetve minden gazdasági szereplő, függetlenül attól, hogy vállalkozás, bank vagy jegybank, hogy éppen értelmezzük még ezeket a szankciós intézkedéseket. Tehát itt nagyon gyorsan őrölnek a malmok, nagyon gyorsan jöttek ezek a szankciók, de hogy a világgazdaság egy annyira összetett szövettel rendelkezik, olyan összetett szervezet, hogy azért itt nagyon komoly erőfeszítést kell tenni önmagában azért, hogy megértsük azt, hogy ezek a szankciók kire vonatkoznak, és kire nem vonatkoznak. Tehát én azt gondolom, hogy most ebben a stádiumban van mindenki, mi is nagyon sok erőfeszítést teszünk ennek megértésére. Persze vannak területek, ahol ez egyértelmű, hiszen föl vannak sorolva, hogy azok a bankok, akikre a szankciós politika például vonatkozik, de például ott, ahol keresztulajdonlás van, vagy egyéb összetettebb gazdasági struktúrák, ott a helyzet messze nem ennyire egyértelmű. Bizonyosan a következmény az még egyszer az lesz, hogy azok a külkereskedelmi tőkepiaci, pénzpiaci kapcsolatok, amik eddig megvoltak Oroszországuk és mondjuk az Európai Unió államai között, azok most elnehezülnek, és hát majd a következő napoknak az eseményei fogják mutatni, hogy ez a folyamat ez mennyire lehet esetleg tartós állapot.
Már most van közvetlen hatása a háborúnak, illetve a szankcióknak a magyar pénzpiacra, illetve a bankrendszerre?
Itt is azzal tudom kezdeni, hogy érdemes megnézni azt, hogy milyen állapotban volt a magyar gazdaság a háborús konfliktus kirobbanása előtt, és itt azt mondhatjuk, hogy egy fundamentálisan erős állapotban volt a magyar gazdaság. Tehát, hogyha megnézzük a 2021-es évnek az adatait, ezt egyértelműen jelezték, tehát egy nagyon gyors növekedési képességgel, nagyon gyors növekedési lendülettel jött ki a magyar gazdaság, 7,1% volt a növekedésünk 2021-ben. A mi rövid frekvenciás adataink egyébként azt mutatták, hogy ez a nagyon élénk növekedés egészen február közepéig folytatódott, tehát minden egy olyan vágányon volt, hogy egy komoly lendülettel tudunk ebből a koronavírus válságból kijönni. Ugye közben maga a bankrendszerünk is egy nagyon ellenálló, tőkeerős, jövedelmező állapotban volt, hiszen hogyha megnézzük, hogy mi volt az alapja ennek a nagyon erős gazdasági növekedésnek, akkor azt látjuk, hogy a hiteleknek nagyon dinamikus növekedése. Tehát kétszámegyű növekedés volt látható 2021-ben a vállalati hitereknél, a lakossági hitereknél is. Tehát, hogy látjuk, hogy megvolt a kraft, mondjuk úgy a magyar a gazdaságban. És ugye itt jöttek be a múlt heti események, hát itt is egyelőre azt gondolom az első sok hatásokat éljük át, illetve azt elemezzük, tehát az látszik, hogy ahogy említettem, tehát ilyenkor ez egy normál reakciója a pénzpiacoknak, hogy a feltörekvő régiókban is, hát ugye ráadásul mi földrajzilag is közel vagyunk most a konfliktus zónához, ott általában az eszközöket eladják a befektetők, ez történik Csehországban, Lengyelországban, Magyarországon is. Ugye ennek az első következményét láttuk az elmúlt másfél hétben, és ugyanakkor azt gondolom, hogy ebben az esetben megfelelően kell azonosítani, hogy mik azok a feladatok, amivel mi, mint gazdaságpolitikai döntéshozók, vagy akár, mint egyéni döntéshozók, családok, vállalkozások bírunk. Tehát azt én messze menőleg egyetértek a miniszterelnök úrnak az állításával, hogy ez a háború nem a mi háborunk, Ugyanakkor azt is kell látnunk, hogy a pénzügyi stabilitásnak a megtartása az iszonyú a mi harcunk. És hogy ezért a gazdaságpolitikai döntéshozóknak is, és a saját egyéni szintünkön is mindent el kell követni a következő időszakban.
Ugye az egyik legerősebb válasz az agresszióra, az oroszok kitiltása volt a SWIFT rendszerből. Mielőtt arról beszélnék, hogy ennek milyen hatása van, röviden mi is ez a SWIFT rendszer?
Ugye a SWIFT rendszer, annyit érdemes tudni, hogy gyakorlatilag ez egy óriási telekommunikációs rendszer. Úgy azt mondhatnám, hogy a világ pénzügyi rendszerének a Gmail-je, ahol ugye nagyon gyorsan lehet nagyon nagy volumenben üzeneteket küldeni és fogadni, tehát gyakorlatilag ahhoz, hogy fizetési tranzakciókat tudjunk a világ egyik pontjáról a másik pontjára végrehajtani, ezt a úgynevezett SWIFT rendszert használják a pénzügyi rendszernek a szereplői, tehát gyakorlatilag enélkül, hogyha ez a rendszer nem működne, akkor globálisan nagyon nehéz lenne bármilyen, tehát export-import tranzakciókat, de akár bármilyen más pénzügyi tranzakciót nagyon gyorsan működtetni, tehát ugye ebből is látszik az, hogy aki a SWIFT rendszerhez hozzáfér, az ugye képes integráns része maradni a globális gazdaság vérkeringésének, tehát el tudja adni az export termékeit, tud importálni, tud tőke befektetésekkel kapcsolatos döntéseket hozni. Értelemszerűen, aki kiszorul belőle, vagy éppen lekapcsolják ugye erről a rendszerről, neki gyakorlatilag ellehetetlenül ez a folyamat. Tehát ugye ezért nagyon húsba vágó az a döntés, amit itt a szankciós politika kapcsán ugye a SWIFT tekintetében hozták, hiszen ugye egy olyan gazdaságnak, mint ugye Oroszország esetében, aki nagyon erősen épít az export termékeiből származó bevételekre, ez gyakorlatilag megnehezíti ezt a folyamatot.
Milyen hatással van, mert gondolom hatással van a bevezető államokra is annak, hogy az oroszokat kizárták a SWIFT rendszerből, mert például a nyersanyag eladás nyugat felé is egy fontos dolog Oroszország, illetve hát a nyugati országok számára.
Igen, ezért mondtam, hogy szerintem a diplomáciai döntéshozatal egy picit előtte jár a mindennapi implementációnak. Tehát én azt gondolom, hogy jelen pillanatban mindenki úgy próbál mérlegelni ezen döntések kapcsán, hogy a szankciós politikát abba az irányba alakítsa, vagy abba az irányba vigye el, amivel értelemszerűen azért még a saját gazdaságának, a saját országának a működését, a működő képességét képesek vagyunk fönntartani. Tehát, hogy csak a régiós országokat nézem, akkor mondjuk energiafronton, vagy az energiahordozók esetében ugye egyértelmű, hogy földgáz, kőolaj tekintetében ugye domináns az Oroszországból származó import. Tehát értelemszerűen, hogyha itt ellehetetlenülnek a szankciók miatt a szállítások, annak nagyon komoly reálgazdasági és egyéb következményei lennének itt a régiós gazdaságban. Tehát én azt gondolom, mindenki próbálja megtalálni most azt az egyensúlyt, ahol még a szankciókkal erős üzenetet lehet küldeni a háborús feleknek, de közben azért nem lehetetlenül el a gazdaságnak a működése is. Ugye azt gondolom, hogy ebbe a tekintetben azért nagyon komoly emlékképekkel rendelkezünk itt a közelmúltból, tehát ugye látjuk azt, hogyha csak néhány hónapra le kell állítani a gazdaságnak a működését, ugye láttuk itt a koronavírus járvány időszakában, annak nagyon súlyos következményei vannak. Szerintem most mindenki azon dolgozik, hogy ezt elkerüljük.
Az oroszok SWIFT rendszerből való kizárásának van érezhető hatása a magyar pénzpiacokra?
A magyar pénzpiacok esetében azt gondolom egyelőre a hatások limitáltak. Itt mondom továbbra is a kérdés az, hogy ezeket a reálgazdasági tranzakciókat, ami a gazdaság működéséhez kulcsfontosságú, tehát az energia importnak például a menedzselése, az hogyan tudjuk megtenni majd itt a SWIFT-et érintő szankciós döntések árnyékában is. Szerintem erről szól most minden egyeztetés az európai hadszintéren. Persze azt is kell látnunk, hogy a magyar bankpiac az egy integráns része a nemzetközi, azon belül az európai bankpiacnak, tehát azoknak a szankciós lépéseknek, amelyek néhány nagy orosz tulajdonnal rendelkező európai bank esetében történtek itt az elmúlt napban, volt ugye itt a magyar bankpiacon is következmény, ez a PR banknak az esete. Itt én azt gondolom, hogy, hogy ugye egyrészt a Magyar Nemzeti Bank gyorsan hozott döntést, tehát gyors beavatkozás volt, ami ugye itt az elmúlt, tehát ugye a tegnap, illetve a mai napot érintő bankszünnap volt, és általában ezt tudom mondani, hogy a bank esetében egy nyugodt, rendezett megoldásban vagyunk érdekeltek. Tehát ugye az lesz azt gondolom a következő napoknak egy kulcs eleme a döntéshozatali folyamatnak, hogy olyan tudunk olyan megoldást adni erre a helyzetre, ahol az ügyfelek érdeke az első, és ahol az ügyfelek a lehető legkevesebbet érzik meg abból, hogy hát közben a európai bankpiacon ilyen tényleg rendkívüli döntések születtek.
Miért volt szükség az Bergbank esetében már hétfőn megtenni az első intézkedéseket? Ugye, amit említett, hogy hétfőn és kedden bankszünnap volt.
Ugye azt kell látni, hogy, hogy ugye az Bergbank a régióban nem csak Magyarországon volt jelen, itt ugye, ugye az anyabank az Bécsben van, és ugye azt láttuk már a múlt hét csütörtök pénteki hírekben, hogy azért a más leánybankok esetében, tehát ugye Csehországban, Szlovéniában, Horvátországban is volt leánybankja a Sberbanknak, azért elindultak olyan folyamatok, amelyek, az nyugodtan mondhatom, hogy nem kívánatosak. Úgyhogy ezt kellett megelőzni, tehát azt érdemes látni, hogy, hogy itt abszolút egy olyan problémával szembesülünk, ami csak és kivételesen a Sberbankot érinti, tehát abszolút egy lokalizált probléma. És ugye erre a lokalizált problémára kellett megfelelő válaszokat adni. Gyakorlatilag a bankszünnap elrendelése az valamennyi ország esetében megtörtént, tehát ugyanez történt egyébként a régió más érintett ország esetében is, Csehországban, Szlovéniában, Horvátországban és akár Ausztriában. Ugye ezt követi majd ugye mai éjféltől, amikor kinyit a bank, akkor egy betét kivonási limitnek a bevezetése, ugye ez 7 millió forint. De még egyszer szeretném hangsúlyozni azt, hogy a mai nap folyam már egy felügyeleti biztos megkezdte a bankban a munkáját, tehát gyakorlatilag átvette a banknak a működtetését és a vezetését, és ezen a téren továbbra is a mi érdekünk az az, hogy egy nyugodt, rendezett megoldás felé vigyük el a folyamatokat.
Mikor, milyen feltételek teljesülése esetén, és hogyan juthatnak a teljes betétállományhoz az ügyfelek? Mert ugye mondtam most a 7 millió forintos betét kifizetési korlátot, és mondjuk a felügyeleti biztost.
Itt ugye azt érdemes majd megvizsgálni, hogy milyen megoldása lesz a helyzetnek. Tehát itt ugye mindig az a kérdés, hogy ebben a helyzetben milyen megoldás felé megy a bank helyzetének a rendezése. Én azt gondolom, hogy erről már a következő órákban, de mondjuk a következő 24 órában egészen bizonyosan egy határozott kommunikációt fog adni a Magyar Nemzeti Bank. Amit bizonyosan látnunk kell, hogy az országos betétbiztosítási alap ugye a jelenlegi hatályos szabályok szerint 100 ezer euróig, ugye ez a jelenlegi árfolyamok szerint mondjuk nagyságrendnek 37 millió forintig biztosítja a bent lévő betéteket. Tehát bármilyen kimenet következik be, eddig a szintig a betétbiztosítási alap az jót áll és biztosítja a betéteket.
Ugye beszéltünk már az inflációról, jelentős inflációs nyomás volt látható az Egyesült Államoktól Európáig már a háború megkezdése előtt is. Ennek mi a kiindulási alapja? Egyértelműen a koronavírus járványra adott jegybanki és gazdaságpolitikai lépések világszerte, illetve a részben ennek, mármint a lépéseknek betudható nyersanyagárak növekedésének?
Én azt gondolom, hogy ha háború előtt időszakra nézünk, akkor és szeretnék azonosítani azt, hogy az inflációnak milyen természete volt, akkor azt gondolom, hogy egész komplex folyamattal állunk szembe. Tehát azért ugye a múltban, hát főleg itt Magyarországon mi azért többször is szembesültünk olyan időszakkal, amikor az infláció megemelkedett, de általában az volt a helyzet, hogy volt egy jól azonosítható indok, hogy éppen mondjuk az olajárak ugrottak meg, vagy áfaemelés történt, vagy éppen egy túlhevült állapotba került a gazdaság, és amiatt növekedett az infláció. Most azt mondhatjuk, hogy nincs ilyen egyértelmű kiváltó ok, nem volt ilyen egyértelmű kiváltó ok. Több oknak az összessége eredményezte azt a magas inflációs közeget, amit a világban láttunk. Itt ugye nagyon sokat beszéltünk a koronavírus járvány alatt, után ugye az ellátási láncoknak a problémáiról. Ugye az, hogy a világon A-ból B-be milyen nehéz mondjuk hajóban átszállítani termékeket, nincs elég csíp, emelkednek a nyersanyagok. Erről nem szeretnék sokat beszélni, mert szerintem nagyon sokat hallottunk. Amiről kevesebbet hallottunk, az szerintem a keresleti oldala egyrészt a gazdaságnak. Tehát azt kell látni, hogy a világon gyakorlatilag minden gazdaság politikai döntéshozó, amikor a koronavírus járvány megjelent a világban, azonos receptek mentén kezdett el működni. És ugye ez az azonos recept az az volt, hogy egyrészt a költségvetési hiányokat, és ugye ezzel párhuzamos az államadósságokat mindenki megnövelte, ugye ezzel próbált egy támaszt adni úgymond a kieső keresletnek és ezen keresztül a gazdasági növekedésnek. És ugye ebben a történetben alapvetően a jegybankok aktívan léptek be, és ugye segítették ezt a folyamatot, ugye az állampapírok roknak a másodpiaci vásárlásával, tehát hogy az, hogy az adósság növekedés az egy menedzselhető pályán következzen be. Tehát nagyjából ez volt az elmúlt két évnek a története, és azt mondhatjuk, hogy ha a keresleti folyamatokat nézzük, akkor példáson teljesített a világ. Tehát ugye azt mondhatjuk, hogy úgy élte át a világ a koronavírus válságot, hogy közben a munkaerőpiacokat sikerült megvédeni. Tehát általában azt látjuk, hogy gyakorlatilag egy-másfél évvel a koronavírus válság kitörése után a munkaerőpiacon a munkanélküliség ráta visszatértek a válság előtti szintre. Magyarországon is egy teljes foglalkoztatás közeli állapot van, és közben még a megtakarítások emelkedtek is. Ez egy általános jelenség, hogy egyrészt nem voltak itt a boltok, nem tudtunk elmenni nyaralni, ezt a pénzt félretettük, és gyakorlatilag ennek a két hatásnak a következménye az, hogy egyrészt kínálati oldalon nagyon gyors a visszarendeződés, tehát továbbra is velünk vannak az ellátási problémák, annak minden következménye együtt, miközben a keresleti oldalon azért nagyon gyorsan tudott a kereslet regenerálódni, ami értelemszerűen egy lehetőséget adott az áraknak az emelésére, és ugye ezt látjuk gyakorlatilag a tavalyi év 2021 eleje óta globális jelenségként, hogy megnövekedett az áremelési potenciál úgymond a vállalkozások részére, és ezt ki is használják, tehát gyakorlatilag ami költségnövekedés jelentkezik, akár munkaerő oldalról, akár egyéb termelési költségek oldalról, az azonnal szinte átgyűrűzik a fogyasztói árakba is. Én azt gondolom, pont ez volt az évvel egy inflációs adatoknak, a hazai inflációs adatoknak a tanulsága, hogy ugye korábban nagyon sok erőfeszítést tettünk mi is a jegybankban arra, hogy megértsük azt, hogy amikor termelési költségek emelkednek, az milyen idő, amíg átgyűrűzik a különböző termelési beszállítói láncokon, és azt láttuk, hogy ez sokszor több negyed év adott esetben egy év is lehet. Ugye ehelyett most a mostani időszaknak, tehát most a háború előtti időszakról beszélek, az az újdonsága, hogy gyakorlatilag néhány hónap alatt megjelentek ezek a magasabb termelési költségek a fogyasztói árakban, és ez az, ami fölemelte az inflációt. Ugye értelemszerűen az infláció ez egy komoly társadalmi jelenség is, hiszen azt mindenki érzi a pénztárcáján, tehát itt én azt gondolom az első, a kulcs az, hogy ki milyen korán kezd el reagálni. Mi szerencsés helyzetben vagyunk, azt gondolom, mert a Magyar Nemzeti Bank az elsők között, tehát Európában elsőként kezdett el a megemelkedő inflációra monetáris szigorítással reagálni 2021 júniusában. És ugye azt is láttuk, hogy a tavalyi év végétől azért a kormányzati intézkedések is egyre inkább abba az irányba mutattak, hogy ezt a magas inflációs értéket, ezt megtörjük. Én azt gondolom, hogy ezen két hatás eredője volt az, hogy egyébként, hát valóban magas volt az infláció, ugye a háborút megelőző hónapban, ugye 7,9% januárban, de ez még a régión belül még mindig az alacsonyabbak közé tartozott. Tehát, hogyha éjszakabbra nézek, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, Balti országban kifejezetten ennél lényegesen magasabb adatokat láttunk.
Néhány perccel ezelőtt arról beszélt, hogy tavaly januárban 7,9% volt az infláció idehaza, ami 2007. augusztusa óta nem látott mértékű áremelkedési ütem. Jött a háború, jött az orosz agresszió. Mire lehet most számítani, illetve mivel számolnak, ha tudnak már számolni azzal, hogy mi lesz a következő hetekben, hónapokban?
Hát ugye a való beszélgetés elején beszéltünk arról, hogy maga a globális kilátás, a globális helyzetkép az hogyan változott. Én azt gondolom, ez igaz Magyarország esetében is. Tehát az bizonyos, hogy az a háborús közeg, amiben most működik a világ, és nem tudjuk, hogy ez a helyzet ez meddig fog tartani, az a fölfelé mutató inflációs kockázatokat azt még emelte is. Tehát azt gondolom, erre föl kell készülnünk. Ugye a gazdaságpolitika azonban a monetáris politika esetében ez ugye azt jelenti, hogy annak a szigorítási ciklusnak, annak az antiinflációs monetáris politikának folytatódnia kell, és folytatódnia fog a következő időszakban is. Tehát egy kiszámítható pályán fogjuk továbbvinni azt a kamatemelési ciklust, amelyet a 2021. júniusában elindítottunk, ugye 2022. januárjában az ütemét azt emeltük, tehát gyakorlatilag ilyen szempontból a háborús helyzetnek a következménye az az, hogy a továbbiakban is ezt a szigorú monetáris alapállást kell megtartanunk mindaddig, amíg azt nem látjuk, hogy az inflációs helyzetkép előre tekintve az változott, és az infláció az majd visszatérhet az árstabilitást jelentő 3%-os értékhez. Én azt gondolom, hogy ez egy hosszú út lesz, tehát elképzelhető, hogy vagy nagyon valószínűsíthető, hogy a háború miatt egy még hosszabb út lesz ugye ez a küzdelem, de ezen a téren nincs pardon, mindent meg kell tennünk. Ugye másik attitűdje volt a monetáris politikánknak az elmúlt időszakban az, hogy amikor kellett, rugalmasan reagáltunk. Én azt gondolom, hogy a háborúnak van egy ilyen következménye is, ugye látjuk azt, hogy gyakorlatilag itt nem is mondanám azt, hogy napról napra, inkább óráról órára változik a helyzet annak minden következményével. Itt még egyszer csak azt tudom hangsúlyozni, hogy a magyar gazdaság egy fundamentálisan erős állapotban van, tehát ugye azok a mozgások, amit azért itt az elmúlt időszakban láttunk a pénzpiacon, azok fundamentálisan nem indokoltak, de növelik a fölfelé mutató inflációs kockázatokat, úgyhogy a jegybanki oldalon ugye ez a helyzet az azt jelenti, hogy mi a továbbiakban is készen állunk, hogy az MNB, ugye az eszköztárunk minden elemével beavatkozzon a hazai pénzügyi piacok stabilitásnak megőrzése és fenntartása érdekében. Tehát, hogyha azt tudom mondani, hogy a két kulcs szó az kiszámíthatóság, tehát ugye a kamatemelési ciklus kitartó és hosszú folytatása mellett, és mellette pedig ismét szükségünk van a rugalmasságra, hiszen azt látjuk, hogy nagyon gyorsan változik a helyzet. Úgyhogy ennek megfelelően fogjuk a következő időszakban a monetáris politikát alakítani.
Említette, hogy hosszabb idő lesz, vagy lehet a 3%-os cél elérése. Mekkora a bizonytalanság, illetve mennyire lehet most pontosan előrejelzéseket készíteni?
Hát én jelen pillanatban azt tudom mondani, hogy én nem mernék előrejelzésekbe tekintetbe bocsátkozni. Értelemszerűen ez egy olyan, mondok az eseménynek a függvénye, amit itt az elmúlt hét óta láttunk kibontakozni, tehát szerintem az első kérdés, hogy hogyan fog zárulni, vagy mikor fog zárulni ez a háborús konfliktus, milyen következménye lesznek annak a szankciós politikának, és az meddig eszkalálódik, ami elkezdődött, tehát hogy ezek mind olyan kockázati faktorok, amikkel azt gondolom megbízható módon most kalkulálni, az borzasztó nehéz. Szerintem most a kulcs az, hogy a stabilitást, tehát a stabilitását kell a magyar pénzügyi rendszernek megtartani, és ehhez pedig ugye ahhoz az eltökélt kiszámítható monetáris politikára megfelelő rugalmassággal kivitelezve van szükség, amit az elmúlt időszakban is mutattunk. Ugye én említettem, hogy amikor a stabilitásról beszélünk, vagy amikor arról beszélünk, hogy milyen döntéseket hozunk, azért az nem csak a gazdaságpolitikának a függvénye, hiszen itt értelemszerűen egyéni szinten is gyakran döntést hozunk, ugye követjük az eseményeket, látjuk a headline-okat, hogy mi történik. Itt én arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy az egyéni döntéshozatalban, az egyéni döntések szintjén is kell megfelelő reakciót találnunk. Azt gondolom, a magas infláció az egy olyan jelenség, amivel még fogunk küzdeni, amivel meg kell küzdenünk. És ugye itt van kulcs szerepe annak, hogy a mi egyéni szintünkön milyen megtakarítási döntéseket hozunk. Ugye az elmúlt 10 évnek egy óriási vívmánya gazdaságpolitikai oldalon az, hogy a magyar megtakarítások, a magyar lakossági megtakarítások 10 év alatt durván 40 ezer milliárd forinttal emelkedtek, tehát ez egy nagyon komoly összeg, a régióban az egyik legmagasabb pénzügyi vagyonnal rendelkeznek a magyar családok, a magyar háztartások, viszont most egy olyan időszakot élünk, amikor az infláció az ellensége azoknak a megtakarításoknak, amelyek nem rendelkeznek infláció elleni védelemmel. Tehát aki készpénzbe tart megtakarítást, aki ugye olyan bankbetétekben, olyan folyószámlákon tart megtakarítást, amelyeknek gyakorlatilag nincsen kamata, ugye azzal fog szembesülni, hogy a reál értéke ennek a megtakarításnak nagyon gyorsan fog csökkenni, és azért azt látjuk, hogy itt azért komoly összegek vannak, tehát nagyjából 6 ezer milliárd forint van készpénzben. és mondjuk a 12 ezer milliárdos betétel, aminek 80%-a folyószámlákon. Tehát én mindenkinek azt tanácsolnám, hogy amellett, hogy persze van a gazdaságpolitikai szint, ahol a védekezést elkezdjük, hogy egyéni szinten is áldozzunk 5-10 percet arra, hogy áttekintjük a megtakarításainkat, a portfóliunkat. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy Magyarországon vannak olyan könnyen elérhető, biztonságos, infláció ellen védelmet nyújtó eszközök, mint például a prémium állampapír, amin keresztül gyakorlatilag pont egy ilyen időszakban, amikor nagyon nehéz előre látni azt, hogy az inflációs probléma ez hogyan fog a következő időszakban még tovább lépni. Ilyenkor tudunk olyan megtakarításokat tenni, amikor mondom alacsony kockázatok mellett egy megfelelő védelmet kapunk, és ezzel gyakorlatilag ezt a nagyon nehéz időszakot tudjuk a megtakarításaink oldalán is megfelelően menedzselni. Úgyhogy ezzel csak azt szeretném mondani, hogy tudom, hogy ilyenkor vannak a médiában olyan szalagcímek, amelyek ilyen egészen megdöbbentő, azt hiszem klikvadásznak szokták ezeket hívni, de nekem az elmúlt évtizedek pénzpiaci jegybanki tapasztalatai egyértelműen azt mutatják, hogy ilyenkor a kapkodás, a türelmetlenség az egy rossz tanácsadó. Úgyhogy megfontolt döntéseket kell hozni, és mondom, abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy vannak olyan megtakarítási eszközök könnyen elérhető formában, amelyek védelmet nyújtanak az infláció ellen, úgyhogy mindenkit arra kapacitálnék, hogy áldozzuk rá ezt az 5-10 percet, és majd adott esetben a bankunkkal is vegyük fel a kapcsolatot, hogy hogyan tudunk olyan termékeket kapni, amivel ezt el tudjuk érni.
Ugye a jegybanki kamatemelés a jelzálog hitelek kamatában már meglátszik, érződik. Hogyan jelent meg a lakossági banki betéteknél?
Itt ugye általában igaz az, hogy amikor egy jegybanki kamatemelési ciklus elindul, ez nem csak magyar sajátosság, hanem a világban nagyon sok országban megfigyelhető, hogy a hitelkamatokban gyorsabban jelenik meg a kamatoknak az emelkedése, és a betéti oldalon az átárazódás az lassabb. Ilyen szempontból, ha értékeljük az elmúlt időszaknak a folyamatait, akkor azt látjuk, hogy a betéti oldalon ez a jelenség továbbra is megfigyelhető, tehát a betéti kamatok egyelőre kevéssé alkalmazkodtak az emelkedő kamatkörnyezethez. Január-decemberben, tehát az az utolsó két havidat, amit látunk, azért valami megmozdult, tehát az látszik, hogy nagyságrendileg ugye 355 bázispontot emelkedett eddig a jegybanki alapkamat, január végéig abból körülbelül 150 bázispont azért megjelent a lekötött betéti kamatok, tehát valami elindult, ugyanakkor régiós összevetésben ez a folyamat lassú. Tehát még mindig nagyon el vannak maradva a lekötött betéti kamatok, ahhoz a 460 bázispontos egyhetes betéti kamat szinthez, amit most ugye a pénzpiaci döntések horgonyaként a jegybank meghatároz. Úgyhogy én azt gondolom, itt még van teendő, tehát van teendő a bankoknak is, de mondom, ez is rajtunk múlik, tehát van teendő az ügyfeleknek is. Tehát, hogy ma arra biztatnék mindenkit, hogy vegye fel a kapcsolatot a bankokkal, kérjen ajánlatot, és értelemszerűen mi pedig ezt figyelni fogjuk, hogy a bankok azok kövessék le és reagálják le megfelelően azt a kamatemelést, hiszen ez a közös érdekünk most. És akkor egyetlen gondolat a hitel oldalon, tehát ugye azért azt gondolom, hogy ott is igazságosnak kell lennünk, tehát az látszik, hogy viszont a hitel oldalon a korábbi időszakhoz képest kevésbé jelent meg egyelőre az új hitelek árazásában a kamatoknak az emelkedése. Ez ugye részben amiatt van, mert egy nagyon aktív, nagyon erős, nagyon élénk hitelpiac van most Magyarországon, tehát erős a verseny, tehát mindenki próbál sok minél több ügyfelet ott megszerezni, megtartani, de azt gondolom, hogy tekintve, hogy az inflációs kockázatok azok hosszabb időtávon velünk maradnak, ennek megfelelően a szigorú monetáris kondíciók is hosszabb távon velünk lesznek, úgyhogy ott is az átárazódás azért meg fog történni.
Ugye hasonlóan a koronavírus járvány gazdasági hatásaihoz ez is egy olyan terület, amelyet még a világ szerencsére talán nem élt meg. Milyen lehetőségei vannak a jegybankoknak ebben a helyzetben? Milyen monetáris politikai eszközöket tudnak még az infláció ellen alkalmazni az alapkamat emelésen túl? Vagy elegendő lehet-e pusztán az alapkamat emelés ebben a helyzetben?
Itt ugye, amikor az inflációs értékelésről beszélgetünk, akkor azt mondtam, nagyon komplex jelenséggel állunk szembe, amikor a jelenlegi inflációs problémáról a világban beszélgetünk. Úgyhogy ennek megfelelően azt gondolom, amikor a megoldást keressük, akkor is azt kell látnunk, hogy, hogy csak komplex megoldást tud a nap végén majd eredményre vezetni. Tehát az biztos, hogy az első körben, az első szakaszban a jegybanknak kell kőkeményen beleállni abba az inflációnál küzdelemben, ami ugye a tavaly évben elindult, ugye ezt Magyarországon tesszük is 2021. júniusa óta. De mivel ugye maga az infláció okaként is, ugye egy gazdasági politikai mix jelent meg a koronavírus járvány alatt, ugye konkrétan az, hogy a költségvetések nagyon nagy hiányokat görgettek, vagy építettek föl magas adóssággal. Én azt gondolom, a kezelés során is ugye a második szakasznak annak kell lennie, hogy a költségvetési konszolidáció is megindult, tehát ilyen módon ugye a költségvetések elkezdik, hát úgymond az egyensúlyukat visszanyerni és egyensúlyukat visszaépíteni, ez lesz szerintem a második szakasz, és a közben pedig el kell kezdeni fölépíteni a harmadik szakaszt, ugye ez pedig én azt gondolom a termelékenység növekedésnek a területe. Ugye miért fontos a termelékenység növekedés? Ugye azt kell látnunk, hogy a világ és azon belül Magyarország is egy olyan évtizedbe lépett be 2022, vagy 2020-tól mondhatjuk azt, de mi lehet, hogy már korábban is, amikor a munka kínálat, tehát az elérhető munkaerőnek a mérték az egyre szűkösebb lesz. Tehát egyre nagyobb verseny lesz a képzett munkaerőn, egész egyszerűen amiatt, mert a demográfia az a világon mindenütt elég hasonlóan alakul, tehát egy ilyen demográfiai plató, majd egy ilyen leszálló ágra kerül a világ, tehát egyre kevesebben akarnak majd aktívan megjelenni a munkaerőpiacon, önmagában a korfának az átalakulása miatt, emiatt egyre nagyobb lesz a verseny a képzett munkaerő, viszont annak az a következmény, hogy a bérek is növekedni fognak, gyorsabban, mint mondjuk amit az elmúlt évtizedben, vagy az elmúlt évtizedekben a világban láttunk. Most ugye az, hogy ehhez lépést tudjunk tartani, ahhoz arra van szükség, és ugye ezen keresztül ez ne okozzon egy inflációs problémát, tehát mondjuk a 70-es éveknek ez volt egy tipikus problémája, hogy megindult egy gyors bérnövekedés, ami folyamatosan ugye elkezdte fűteni az inflációnak az emelkedését is. Tehát az, hogy ezt ki tudjuk védeni, arra van szükségünk, hogy a bérnövekedéshez fölzárkózzon a termelékenység növekedése is. Tehát ugye én azt gondolom, hogy ez lesz az a mix, ami utána az inflációt megtörheti tartósan. Tehát egy szigorú monetáris politikai alapállás, egy egyensúly felé mozgó költségvetési politika, és közben egy termelékenység bővítő, versenyképességet javító strukturális politika. Itt ugye értelemszerűen ugye azokra a megoldásokra kell gondolni, amik azt gondolom a világon most mindenütt az asztalon vannak, tehát digitalizáció, technológia átállás, robotizáció, nagyobb mérethatékonyság. Tehát azt gondolom nincs több időnk, ugye ezt ugye magán a versenyképesség, mint kulcs szót, azt a jegybank ugye 2016 óta már a zászlajára a tűzte, azonban most ezen az úton végérvényesen el kell indulnunk, és egy jelentős termékenység növekedést kell tudni a következő évtizedbe felmutatni.
Milyen hatással van, vagy lehet a forint árfolyama az inflációra, mert hogy hétfőn és kedden is történelmi mélypontra süllyedt az euróval szemben a forint a háború hatására?
Igen, tehát itt én azt gondolom, hogy az nem kérdés, hogy azok a pénzpiaci mozgások, amit mondjuk a forint piacon is láttunk, ugye értelemszerűen az inflációs kockázatokat emelik. Tehát erre azt gondolom, hogy határozottan figyelnünk kell. Ugye ezt a folyamatot azt mondhatom, hogy 0-24-ben folyamatosan monitorozza a jegybank, és a megfelelő lépéseket, illetve a szükséges lépéseket meg fogjuk tenni. Ugye amit azt gondolom érdemes látni, az az, hogy honnantán a beszélgetés elején is elindultunk, tehát ilyenkor azért ez egy gyakran látott befektetői reakció a világban, hogy ilyenkor a kockázatosabb eszközöktől szabadulnak, és akkor a kevésbé kockázatos eszközök felé mozognak a befektetők, tehát ez a régióban mindenütt megfigyelhető, tehát ilyen módon nem egy fundamentális folyamattal állunk szembe, hanem egy a fundamentumok által nem indokolt, inkább a globális kockázati vállalási hajlandóság által determinált folyamattal. Viszont az inflációra ez is hatással van, tehát azt gondolom ezzel nekünk foglalkozni kell, és ezt nagyon szorosan figyelnünk kell. Megint csak azt tudom mondani, hogy itt azért tipikusan a múltbeli válságtapasztalatok mindig azt mondták, hogy itt is van egy mintázat. Tehát az első napok azok általában a nagyon éles váltásról van, hiszen akkor ugye alapvetően a félelem, a bizonytalanság uralja mindenkinek a döntését, és ahogy jönnek majd ki a konkrétumok, esetleg arról, hogy lesz-e béketárgyalás, milyen irányba mennek a tárgyalások, hogyan érinti a régiót, akkor azt gondolom fokozatosan azért egy megnyugvás irányába indul majd el a piac. Mondom, itt megint azt gondolom geopolitikai szakember legyen a talpán, aki ezt egyébként meg tudja mondani, hogy ez hány nap, vagy milyen hosszú lesz, milyen hosszú időszak lesz.
Nagyon sokszor elmondta ön is itt az arénában, illetve rengetegszer nyilatkozták, hogy a jegybanknak nincs árfolyam célja, csak inflációs célja, de mégis milyen eszköztár áll rendelkezésre a jegybanknak a forint stabilizálásához, hogyha erre szükség lesz, vagy szükség lehet?
Én szerintem nem tehát én azt gondolom, hogy az idézetmondatot én talán nem mondtam el soha, de majd akkor visszanézem saját magamat, és akkor revidiálom. Tehát én mindig ugye azt szoktam hangsúlyozni, most is azt mondom, hogy inflációs célunk van. Tehát az az elsőleges cél, az árstabilitás. És természetesen egy kisnyitott ország vagyunk, ahol minden, akár a devizapiacon zajló folyamat, az hatással van az inflációs kilátásokkal. Most a hatás az az, hogy az inflációs kockázatokat növeli. Úgyhogy itt abban az esetben azt gondolom, hogy hogy értelemszerűen a legerősebb, a leghatékonyabb eszközökkel kell ebben az időszakban is ezekkel az inflációs kockázatokkal szemben fölépni, hogy a legerősebb eszköz a kamatoknak az emelése. Ugye ezt tettük 2021. június óta, ez folytatódik majd a következő időszakban is, tehát én azt gondolom, hogy itt ezen a téren nincs pardon, tehát a kamat emelkedésnek folytatódnia kell, és én azt látom, hogy ezt egyre több jegybank egyébként az elmúlt időszakban megértette, illetve szánta el magát, tehát én azt gondolom, nem csak egy régió specifikus jelenség lesz, hanem a fejlett világban is várhatóan megindul. Tehát válaszolva a kérdésére, azt gondolom, a kamat emelés az a legfontosabb eszköz, amivel itt az első védvonalainkban védekezni tudunk, de még egyszer azt tudom mondani, hogy ehhez majd csatlakoznia kell a gazdaságpolitika másságainak is, ugye költségvetési egyensúly, termelékenység, és az egyéni szintjeinken is fontos, hogy megtaláljuk azokat a befektetéseket, amivel tudunk az adott esetben a magasabb kamatokkal egyébként élni. Tehát, hogyha folyószámlán tartjuk a pénzünket, ott valószínűleg nem fog ez a magasabb kamat megjelenni, viszont ha lekötjük, vagy éppen állampapírokat vásárolunk, akkor nagy valószínűséggel tudunk profitálni a kamat emelkedésből.
Más környező országok devizái is hasonló mozgást mutatnak? Mert ugye mondta, hogy ez egy általános befektetői attitűd tulajdonképpen.
Abszolút, tehát én azt láttam itt az elmúlt napokban folyamatosan, hogy gyakorlatilag kéz a kézben gyengülnek a régiós devizák. A méretben van egy pici különbség, tehát azt gondolom, hogy a forint és a zloty az nagyon hasonló képet mutat. A cseh esetben is nagyon komoly gyengülés történt, ott ennek a mértéke kisebb. Ugye ez picit a cseh gazdaságnak a speciális, vagy a régió kockázati, átlagos kockázati megítélésének jobb helyzetéhez köthető, tehát ők azért mégiscsak egy duplás gazdaság, még ha feltörekvő piacként is vannak definiálva, ami azt jelenti, hogy a kockázati értékelése a befektetők oldalán azért kedvezőbb, mint a régió más országainak, és az ilyen esetben megjelenik.
A mostani helyzetben van-e, illetve lehet-e jelentősége annak, hogy tavaly tavasszal háromszorosára 31,5 tonnáról 94,5 tonnára növelték a hazai aranytartalékot?
Igen, véletlenül is szeretném azt a képet mutatni, hogy mi már tavaly tavasszal tudtuk azt, hogy itt egy háborús konfliktus robbanhat ki a régiónkban, mert ez nem igaz. Ami viszont bizonyosan igaz az, hogy az aranynak komoly nemzeti stratégiai szerepe van. Tehát ugye ez egy általános trend volt az elmúlt években, az elmúlt évtizedben, hogy egy bankok igenis vásároltak aranyat, és ugye ezzel próbálták meg a tartalékokat növelni, adott esetben diverzifikálni is, és hát sajnos, hogy egy ilyen háborús konfliktus kialakult, ugye ez mutatja egyébként az aranynak az ilyenkor a megfelelő diverzifikációs tulajdonságait, hogy ugye tipikusan az arany egy olyan eszköznek számít egy ilyen közegbe, hogy annak az ára az jelentősen emelkedik, és ugye most azt látjuk. Tehát pontosan ezt látjuk, hogy az arany árfolyama az ugye most már $1900 fölé ugrott. Tehát én azt gondolom, hogy ez a maga az a kép, hogy egy olyan időszakba mozgunk el itt a 20-as évtizedben, amikor hát eddig mondhatjuk azt, hogy két év alatt már ugye szembesültünk egy koronavírus járvánnyal, most szembesülünk egy háborús konfliktussal, és nem tudjuk, hogy az utca végén, vagy hogy a következő utcában éppen milyen sok hatással fogunk szembesülni. Kifejezetten fölértékeli az olyan tartalékeszközöknek a szerepét, amelyek ugye egy ilyen időszakban is képesek megtartani egyrészt az értéküket, másrészt pedig a bizalmat. Tehát itt a kulcs szó az a bizalom. Tehát ugye azt gondolom, hogy egy ilyen időszakban az arany egy olyan érték, egy jegybank tartalékában, amivel magában a pénzügyi rendszerbe vetett hitelt, a bizalmat lehet erősíteni. Úgyhogy emiatt is egy kifejezetten jó döntés, és egy kifejezetten szerencsés döntés volt az, hogy a tavalyi év elején a háromszorosára növeltük, 94,5 tonnára növeltük a jegybank aranytartalékát.
Egyébként mire lehet ezt felhasználni? Vagy ezt fel kell ilyen esetekben használni, vagy egyszerűen csak a bizalom növelése az, hogy ott van a trezorban ez
itt
az a,
itt igen, tehát itt a kulcs az a bizalom. Tehát én azt gondolom, hogy itt elsődlegesen a kulcs az a bizalom, tehát aki mögött van aranytartalék, ugye azt szokták mondani, hogy azért háborús időszakban ugye van ilyen mondás is a pénzpiacokon, hogy a pénzfunkciót azt a nap végén mindig az arany tölti be. Tehát, hogyha nagyon-nagyon eszkalálódnak a problémák, akkor valóságban az elmúlt évszázadok gazdaság története azt mutatta, hogy igazából az volt képes rendkívüli helyzetekben is ezt a funkciót betölteni. Tehát itt azt gondolom, ennek a bizalom erősítő szerepe az, ami a kulcs, tehát értelemszerűen itt föl sem merül az, hogy most ebből bármilyen értékesítésre történne, itt a bizalom erősítése az a cél, és mondom, ezt több jegybank is követte az elmúlt években.
Köszönöm, hogy itt volt az Aréna mai vendége, Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke volt. A műsort visszahallgathatják az infostart.hu oldalon. A műsor összeállításában Szécsi Ágnes és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A műsorvezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!